Kedves hallgatók! A napokban a kezembe került egy életrajz, talán nem véletlenül. Késztetést éreztem arra, hogy megosszam, ezért a mai adásunk némiképp rendhagyó. Olyan valakit ismerhetünk meg, akinek bár neve sokunk előtt ismert, mégis elég keveset tudunk róla. Az ő életútja is, akár manapság a miénk, az élet értelmét kereső ember története. Kérem, fogadják szeretettel II. Rákóczi Ferenc fejedelem posztumusz tanúságtételét. II. Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én született az észak-magyarországi Borsiban. Édesapja Erdély fejedelmévé választott, de fiatalon elhunyt első Rákóczi Ferenc volt. Édesanyja a Munkácsi vár hős védője, a dúsgazdag családból származó Zrínyi Ilona. Ferenc így emlékszik vissza születése körülményeire. Zavarba jövök és elpirolok, uram, ha fölidézem születésedet és körülményeit, és hazenyimre gondolok. Te, az Isten, teremtőm nekem s a mindenségnek, istállóban születtél, én pedig palotában. Téged ökör és szamár között szegény pásztorok, engem, ki por és féreg vagyok a te színed előtt, udvari emberek nyüzsgő tömege vett körül. A te szüleid szegények, az enyémek fejedelmek. Te szegénységben jöttél a világra, én gazdagságban. Épp hogy betöltötte a 12. életévét, mikor nővérével együtt elválasztották édesanyjától, akit soha többé nem láthatott viszont. Ferencet egy csehországi kisvárosba, Neuhausba szállították, hogy az ott lévő jezsuita atyák a bécsi udvar szellemében hűséges alattvalóvá neveljék. Miután befejezte tanulmányait, Csehországból Bécsbe nővéréhez költözött. Megnyílt számára a világ. Rákóczi így emlékszik erre az időre. A nappal alvással és bőséges ebéddel telt, ezt kártyajáték, esetenként pedig színházi látványosság váltotta fel, s ha véget értek a játékok és a színház, vacsora következett. Ezeket ártatlan időtöltésnek szokta nevezni a világ, melyekre a szokások sodrása és mindannyiunk példája engem is hívogatott. És ha megtagadtam, hogy kövessem a többieket, rossz szemmel néztek rám. Különösen a kártyába feledkeztem bele annyira, hogy nappalaimat, de gyakran éjjeleimet is ezzel töltöttem. Bécsben felajánlották az ifjú Rákóczinak Sarolta Amália, a hesseni hercegnő kezét. Rákóczi maga is hajlott a rangjához illő házasságra, így 18 évesen feleségül vette a számára addig teljesen ismeretlen leányt. Az esküvői ceremóniát követően feleségével és kisebb kísérettel együtt hazaindult Magyarországra. Adósságokkal megterhelve, amelyet a játék és a fölösleges kiadások kedvéért csináltam, Magyarországra távoztam feleségemmel. Itt ivászatokba, lakomákba és vadászatokba feledkezve életemmel haltam meg számodra, Istenem. Gyötrelmeim néha olyan hevesek voltak, hogy az élettől megcsömörülve lóra ültem, és őrülten vágtattam uttalan utakon, és járatlan ösvényeken, szörnyű vakmerőséggel próbára téve, uram, a te gondviselésedet. Mindamellett asszonyok szerelmére vadáztam, így latrok képében jártam a világban nyomorultul, és henterektem a sárban. A főúri szórakozások közepette azonban felnyílt a szemi a birtokain élő parasztok nyomorúságos életére is. Szegény alattvalóimat a német katonaság tönkretette távolétemben, s ha velük voltam, erősen gyötörtek panaszaik. A pogány zsarnokságra hasonlította a császári katonaság eljárásmódja a pénz kicsikarásában. Bár Rákóczi sok erkölcsi erényt tanúsított a szabadságharc idején, és a győzelem érdekében mindent megtett, amit emberileg tehetett, valamásaiban mégis kritikusan emlékszik vissza régi önmagára. Hazán felszabadításához a szerencsétlen nép nyomorúsága miatt való felindulásomban kezdtem hozzá. Ezeket az indítékokat most sem tagadja meg lelkiismeretem, de ehhez a nagy tetthez nem a te segítséget kikérésével, nem a beléje vetett bizalommal, s ami a legfőbb, életmódom megjavításával kezdtem hozzá, Istenem, hanem a világi politika szabályait, elveit és az emberi bölcsesség ábrándjait követve. Az ország közügyeinek intézésébe jóhiszeműen kezdtem bele, és a dolgok menetét gondviselésedre bíztam, Uram. De fájdalmasan emlékezem arra, hogy ettől még nem váltam jobbá a te színed előtt, és mivel cselekedeteim rendszerint ellenkeztek parancsaiddal, most látom, hogy benned való bizadalmam vakmerőség volt. Mert hiszen, ha igazságodat szerettem volna, ó Istenem, téged szerettelek volna, ha téged szerettelek volna, arra törekedtem volna, hogy minden bűnnek még az árnyékát is elkerüljem. Nem szerettelek, ó végtelen szeretet, és mivel az emberi szív szeretet nélkül nem képes létezni, téged nem szeretve magamat szerettem. Így mindazt, amit cselekedtem, nem miattad, hanem szeretettem tárgya miatt tettem, ami nyomorult magam voltam. A szabadságharc bukását követően Rákóczi emigrációba vonult. A Párizs környéki kastélyok és a főúri paloták váltak ideiglenes otthonává, és a száműzöttek sanyaros sorsát nem igazán ismerte. Önmagamat mindenkinél jobban szeretve azt akartam, hogy mindenki szeressen engem. Az egész nap sok-sok órája közül csak néhány reggeli volt az enyém. A fennmaradt időt az üdvösségem szempontjából haszontalan könyvek olvasása foglalta el, ezt követték a férfiakkal folytatott beszélgetéseim egészen az ebéd idejéig, ahol válogatott és barátságos asszonyok vettek körül. Így semmi sem hiányzott, sem a gyomromnak, sem a szememnek. Az ebédlőasztalt játékasztalok váltották föl, egészen az esti órák világi látványosságáig. Mindezeket én akkor igen ártatlan dolognak tartottam. A papok társaságában a keresztényt játszottam, katonák közt a katonát, politikusok közt a politikust alakítottam. Hazudoztam és hízelegtem a nőknek. Ezek a világ, a test és az ördög hívságai és csábításai, melyek révén a foglalatosságok közepette elkárhozik az élet. Ismétlem, ezek azok a foglalatosságok, melyeket a legártalmatlanabbnak hisznek, és jaj, mi sok ember megengedi, eltűri, folytatja, sőt még tanácsolja is őket. Mindezek közben lelkiismeretem semmiféle bűnnel nem vádolt, mert saját megszokott tisztátalanságaitól elvakultam mindezt érdektelennek tartotta. A játékok, színi előadások, vadászatok, mindenféle társalkodások, fényes lakomák mindennapi kenyerem voltak. Szívem mégis nyugtalan volt, mert távol voltam az én uramtól, igazi célomtól, és olyan teremtményeket választottam szerelmem tárgyául, kik soha nem maradnak meg ugyanabban az állapotban. A Az édes semmittevés, a céltalan szórakozások, a nőkkel való kacérkodások lelki csömbört váltottak ki a bujdosó fejedelemből, és komolyan kezdett gondolkodni az élet végső kérdéseiről, saját magáról, addigi tetteiről. Egyre többet olvasta a Szentírást, s részt vett a királynak tartott prédikációkon is. Érezte, ahogy az Úr szava lelke mélyéig hatol és megítéli őt. A te irgalmadból, Uram, ezek jobban hatottak rám. Gyakrabban kezdtem gondolkodni rajtad és renyhe életemen. Magadhoz vontál, Istenem, és én a világélettől megcsömörülve nem álltam ellen. Egyetlen szolgám kíséretében eltávoztam az udvari életből, és valóban a te vezetéseddel és különleges gondviseléseddel szerencsésen megérkeztem abba a boldog magányba, mely iránt akkor egyedülálló szeretetet oltottál belém. Te jobban tudod, Uram, mint én, hogyan töltöttem el azt a 3 napot. Én csak azt tudom, és ezért téged mindörökké dicsérlek, hogy ettől az időtől kezdve megszabadítottál engem minden gyalázatomtól, megtisztítottad lelkiismeretemet, és más emberré kezdtél alakítani. Elhatároztam, hogy segítségeddel fölhagyok tisztátalanságaimmal, és az éjszakai órákban megszakítom álmomat, hogy dicséretedet zengjem. Megtisztult lelkiismerete arra sarkalta, hogy hagyjon fel a világias szórakozásokkal és semmittevő időtöltéssel. Nem akart már a világ sodrában élni, csupán Isten akaratának engedelmeskedni. Búcsút mondtam a kártyának és minden szerencsejátéknak. Éreztem, hogy nő az erőm a gyalázataimmal, és oly sok éven át szokássá örökbedett tisztátalanságaimmal szembeni ellenállásra. Már kezdtél megtanítani rá, ó, örök bölcsesség, hogy ne szeressem, hanem kerüljem el a világi társalgást, és tartsam szilárdan magam, mindkét nembeli barátaim rólam alkotott véleményével szemben. Ezeknek nem tetszett új életmódom, mely ugyan nyilvánosan semmiféle változást nem mutatott, mégis észrevehették azok, akikkel korábban éjszakában nyúló, többnyire haszontalan és másokat becsmérlő csevekisekkel szoktam folytatni, melyekben hol ennek, hol annak életéről, szokásairól és botrányos cselekedeteiről volt szó. Eloldottad azokat a kötelékeket, melyekkel a világ fogva tartott, és széttétted egyiket a másik után. Nagy hasznomra volt annak a könyvecskének az elolvasása, melyet a kamalduli atyák rendfőnöke adott, az üdvösség fontosságáról, és amely az üdvösség akadályait mutatta be, és önmagam megismeréséhez vezetett. Sugallta, és megmutatta nekem azokat a nehézségeket, melyeket a világi társaság és élet okoz, és ezek érzékelhetővé váltak számomra. Így változtam meg bensőmben. Ki vagyok, Uram, hogy méltó köszönetet tudjak mondani neked én, amit nekem nyújtottál? Te a legfőbb tökéletesség vagy, én földkupac, haszontalan alkotmány, üres edény. Te méltóztattál belém helyezni kegyelmet kincseit, én azonban minden pillanatban megcsúszom, leesek és összetörök. Tudom, Uram, te semmivel sem tartozol nekem, én viszont mindennel neked tartozom, és ezért nem kérem, hogy érdekemben tégy valamit, hanem önmagadért, mert a te teremtményed vagyok, akit a te fiad drága vére váltott meg, és aki oly sok mindenért tartozom neked, és ez a legfőbb érve bizalmamnak. Arra késztetsz, hogy érezzelek a szívemben, melyben szentségházadat elhelyezted, attól kezdve, hogy megszabadítottál a bűntől. Méltó voltam mindenféle földi büntetésre, és gyötrelemre, viszontagságra, ínségre és nyomorúságra, és te, Uram, még ezred részükkel sem látogattál meg engem. Az a méltányos tehát, hogy örvendezzem irgalmasságod miatt, nem pedig az, hogy panaszkodjam azért, amit elszenvedek. Ó, gyönyörűségem, Istenem, ki vagyok én, hogy így nagy irgalmas vagy hozzám? Erősíts meg rendeléseid útján, tedd, hogy hordozzam keresztemet, így fiadat követve elérkezzem oda, ahová ő is érkezik, hogy vezessen engem, és általa egyesüljek veled örök szeretetben. Mindeközben élénken figyelte a nagy politikai eseményeit is. Rákóczi azt remélte, hogy tekintélyét és befolyását felhasználva a távolból is hasznára tud lenni hazájának. Ilyen megfontolásból kiindulva utazott Törökországba, hogy a portával tárgyaljon, de csalódnia kellett. Annyit tudott elérni, hogy hű követőivel és barátaival együtt rendszeres ellátásban részesült. Így élete hátralevő idejét egy törökországi kisvárosban, Rodostóban töltötte. A bujdosok közül nem mindenki osztozott a fejedelem hitében. Más örömök után nézve elhagyták maradék hitüket, ám Rákóczi minden levő magyarért felelősséget érzett. A te kezedben van a szívünk, Urunk. Gyújtsd föl a lomhákat, vezesd vissza az eltévejedetteket, világítsd meg a vakokat, lágyítsd meg a hajthatatlanokat, bátorítsd a gyengéket, szilárdítsd meg a habozókat, tanítsd a tudatlanokat, erősítsd a jókat, hogy mindnyájan erőnk és képességünk szerint tegyünk eleget igazságodnak, üdvözítünk Jézus Krisztus érdemei révén. Szólj mindig a szívemhez, és engedd, hogy általa megértsék hangodat, hogy így vezérelvén elvezessem őket legelőjéthez, legfőbb és igaz pásztorunk. Békés Kelemen írja a fejedelem haláláról. Az Istennek adván lelkét elaluvék, mivel úgy halt meg, mint egy gyermek. Amicsoda életet élt, amicsoda halála volt, hiszem, hogy megmondották neki, ma velem lész a paradicsomba. Az Isten vigasztaljon minket. Az idézetek az alábbi könyvekből származnak. Második Rákóczi Ferenc vallomások, emlékiratok. Mikes Kelemen törökországi levelek. Összeállította Vágvölgyi Zoltán. Második Rákóczi Ferenc rendhagyó tanúságtételét Kerek József közreműködésével hallották.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu